Lukács evangéliuma 7. és 8. fejezet. A következőkben Lukács a Jézus által végzett csodák egyik sorozatát írja le. Miután befejezte minden beszédét, amelyet a nép füle hallatára mondott, bement Kapernaumba. Egy századosnak volt egy szolgája, akit nagyon kedvelt, és aki most beteg volt és haldoklott. Amint hallott Jézusról, elküldte hozzá a zsidók véneit, és kérte, jöjjön el és mentse meg a szolgáját. Amikor odaértek Jézushoz, sürgetve kérték. Méltó arra, hogy megtedd ezt neki, mert szereti népünket, ő építette a zsinagógát is nekünk. A római századosok kivételes emberek voltak, és a Szentírásban mindig előnyösen mutatják be őket. Kornélius, aki Cézáreában lakott, imádkozott Istenhez, és az Úr arra utasította őt, hogy küldje a szolgáit Joppéba, hogy elhívják Pétert magukhoz, aki majd az Isten útjairól fog tanítani nekik. Az ő házában történt meg először, hogy az evangéliumot a pogányoknak hirdették, és az ő háza népére is kiáradt a Szentlélek. Ez a kapernaumi százados, akiről itt ír Lukács, méltónak mondatott a zsidó vezetők által. Ez nagyon érdekes, mert a zsidóknak mind a mai napig az a szokása, hogy kitüntetik az arra méltó embereket. A kitüntetést olyan nem zsidó kaphatja, aki kivételes kedvességet és megértést tanúsított a zsidók iránt. Ez a kapernaumi százados is méltónak találtatott, mert zsinagógát épített a zsidóknak és szerette a zsidó népet. Ezért kérték a zsidók, hogy gyógyítsa meg a százados szolgáját. Szokatlan dolog volt, hogy egy úrnak közvetlen kapcsolata legyen a szolgájával. A római birodalomban a szolgáknak nem voltak jogaik. Egy római író szerint minden ember évente fel kellene mérje a birtokait, és csak azokat tartsa meg belőle, amelyek termelnek és előnyösek. Ugyanakkor meg kellett volna szabadulni azoktól, amelyek nem termelékenyek, beleértve a rabszolgákat is, akik már nem voltak képesek egész napon keresztül dolgozni. Amikor már haszna vehetetlenek lettek, akkor egyszerűen kirúgták és hagyták meghalni, mert étel nélkül éhen haltak. Abban az időben a rabszolgát az ura szabadon minden következmény vagy felelősségre vonás nélkül akár meg is ölhette. Ennek fényében még inkább szokatlan, hogy a kapernaumi százados így viszonyult az ő szolgájához. Szerette ezt a szolgáját, és nagyon sajnálta, hogy a halálán van. Jézus erre elindult velük. Amikor pedig már nem volt messze a háztól, a százados eléje küldte barátait, és ezt üzente neki. Uram, ne fáradj, mert nem vagyok méltó arra, hogy a hajlékomba jöjj. De magamat sem tartom méltónak arra, hogy elmenjek hozzád, hanem csak szólj, és meggyógyul a szolgám. A zsidók szerint ez az ember méltó. Amikor viszont Jézus közeledik a házához, a százados a barátai által azt üzené neki, hogy én nem vagyok méltó arra, hogy a házamba gyere. Abban a kultúrában törvénytelen dolog volt egy zsidónak a pogányok házába lépni. A százados tudta, hogy ha Jézus belép az ő házába, akkor az emberek meg fogják őt bélyegezni. Mikor Péter belépett Kornélius házába, akkor magával vitte néhány zsidó barátját Joppéból, és elnézést kért, hogy belépett, mert ez tilos volt a zsidók számára. Amikor a Szidon környékén élő asszony arra kérte Jézust, hogy üzze ki a lányából az ördögöt, Jézus azt válaszolta. Nem jó elvenni a gyermekek kenyerét és odadobni a kutyáknak. Jézus azt mondta, hogy az általa tett csodák a zsidókat szolgálják. A százados ezért nem tartotta méltónak magát arra, hogy Jézus hozzájöjjön, és egy kissé rosszul érezte magát, amikor Jézus tényleg elindult hozzá. De aztán egy nagyon figyelemre méltó kijelentést tett. Mert én is hatalom alá rendelt ember vagyok, és nekem is vannak alárendelt katonáim. Ha szólok ennek, menj el! Az elmegy. És a másiknak, jöjj ide, ide jön. És ha azt mondom a szolgámnak, tedd meg ezt, megteszi. Amikor Jézus ezt meghallotta, elcsodálkozott rajta, és hátrafordulva így szólt az őt követő sokasághoz. Mondom nektek, Izraelben sem találtam ekkora hitet. A zsidók között nem látott akkora hitet, mint amekkora ennek a századosnak volt. Mire a küldöttek visszatértek a házba, a szolgát egészségesen találták. Ezután elment egy Nain nevű városba, és vele mentek tanítványai nagy sokasággal együtt. Amikor közeledtek a város kapujához, íme halottat hoztak kifelé, egy özvegyasszony egyetlen fiát, és a városból nagy sokaság követte. Amikor az úr meglátta az asszonyt, megszánta, és így szólt hozzá. Ne sírj! Igen szánalmas kép, amint az özvegyasszony megy kifelé a temetőbe, hogy eltemesse az egyetlen fiát. Abban az időben nem voltak koporsók, hanem általában egy kosárban vitték ki a halottat a temetőbe, és ott egy szarkofágba helyezték. A szarkofág latin eredetű szó, és azt jelenti, hogy húsevő. Izraelben márvány szarkofágokba helyezték a halottakat, és miután egy hónap alatt a hús eltűnt, mert megette a márvány, utána csak a csontokat temették el a földbe. Jézusnak megesett a szíve az özvegyasszonyon. Azután odalépett, és megérintette a koporsót. Akik vitték, megálltak, ő pedig így szólt. Ifjú, neked mondom, kelj fel! Erre felült a halott, és elkezdett beszélni. Jézus pedig átadta az anyjának. Félelem fogta el mindnyájukat, dicsőítették az Istent, és ezt mondták. Nagy próféta támadt közöttünk, és meglátogatta Isten az ő népét. Az Isten meglátogatta az ő népét kifejezés még Zakariástól, Keresztelő János apjától származik, aki azt mondta. Áldott az Úr Izrael Istene, mert meglátogatta népét. Itt pedig ennek a proféciának a beteljesülését olvashatjuk, miközben az emberek kijelentik, hogy Isten meglátogatta az ő népét. Ez a hír elterjedt róla az egész Júdeában és az egész környéken. Júdea körülbelül 100 kilométerre délre volt ettől az eseménytől, tehát a történet híre igen nagy területen vált ismerté. Mindezt hírül vitték Jánosnak a tanítványai. Ő pedig magához hivatott tanítványai közül kettőt, és elküldte őket az Úrhoz ezzel a kérdéssel. Te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk? Akkor odaérkeztek hozzá ezek a férfiak, és ezt mondták. Keresztelő János küldött minket hozzád ezzel a kérdéssel. Te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk? János evangéliumában olvashatjuk, hogy amikor Keresztelő János látta, hogy Isten lelke Jézusra száll, akkor tudta, hogy ő a Messiás, mert az Úr ezt előre megmondta neki. És János ezt mondta tanítványainak, amikor Jézus megjelent közöttük. Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Az embereket pedig mind Jézus Krisztushoz irányította. Aztán egy ideig Heródes foglyaként a börtönben szenvedett. Nem nagyon szerette a szűk helyeket, hiszen a természet embere volt, a vadonban nőtt fel, az erdők fia volt, és ez a fogvatartottság nem esett jól neki. El tudom képzelni, hogy ő is, mint Jézus többi tanítványa, arra várt, hogy Jézus azonnal alapítsa meg Isten királyságát itt a földön. Valószínűleg azon elmélkedett, hogy meddig kell még itt üljön a börtönben. A kérdése, hogy te vagy az eljövendő, nem igazán kérdés volt, hanem inkább felhívás arra, hogy indítsuk már el a dolgokat. De lehet, hogy Jánosban kételyek is kezdtek felmerülni Jézussal kapcsolatban. Jézus abban az órában sok embert meggyógyított különféle betegségekből és bajokból, megszabadított gonosz lelkektől és sok vaknak adta vissza a látását. Ezért így válaszolt nekik. Menjetek el, vigyétek hírül Jánosnak, amit láttatok és hallottatok. Vakok látnak, sánták járnak, leprások tisztulnak meg, süketek hallanak, halottak támadnak fel. A szegényeknek az evangélium hirdettetik. És boldog az, aki nem botránkozik meg én bennem. Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy higgyetek bennem, vagy a cselekedeteimnek higgyetek. Azt is mondta, hogy az általam végzett dolgok tesznek bizonyságot én rólam. Cselekedeteit hívta bizonyságul azért, hogy azonosíthassák őt az emberek, és ezek igen erős bizonyítékai az ő személyazonosságának és hatalmának, mert senki sem tudja megtenni ezeket, csak ha az Úr van vele. Az általa végzett munkák a királyság idejére vonatkozó proféciákban találhatók, és Jánost is ez érdekelte, a királyság. A Jézus által elvégzett dolgok pedig a királyság proféciáinak beteljesedései voltak, ahol a sánta úgy fog ugrálni, mint az őzbak, a vak meglátja az Isten dicsőségét, a néma dicséreteket fog énekelni neki, és a szegényeknek hirdettetik az evangélium. Jézus tudta, hogy János ismeri az írásokat, és ezért küldte vissza ezekkel a szavakkal a tanítványait. Tudta, hogy ebből János látni fogja, hogy valóban ő az eljövendő, akit megígért Isten. Amikor János követei elmentek, elkezdett beszélni a sokaságnak Jánosról. Miért mentetek ki a pusztába? Szélingadta nátszálat látni? A Jordán azon területe, ahol János keresztelt, tele volt nádasokkal. Ezt mindenki nagyon jól tudta. Bizonyára nem azért mentek az emberek, hogy szélingadta nátszálakat nézegessenek. Ugyan miért mentetek ki? Puha ruhákba öltözött embert látni? Hiszen akik pompás öltözetben és bőségben élnek, azok a királyi palotákban vannak. Akik ilyen pompásan öltözködnek, azok a királyi udvarokban vannak, nem a király börtönében. Akkor miért mentetek ki? Prófétát látni? Azt láttatok. Sőt, mondom nektek, prófétánál is nagyobbat. Ő az, akiről megvan írva. Íme elküldöm követemet előtted, aki elkészíti neked az utat. Mondom nektek, hogy asszonytól születettek közül nincs senki nagyobb Jánosnál. Jézus a proféták listájának legtetejére helyezi Jánost, de aztán egy nagyon fontos kijelentés következik. De aki a legkisebb az Isten országában, nagyobb nála. A te kiváltságaid Isten gyermekeként sokkal nagyobbak, mint amelyek a régi idők prófétáinak megadatott. Az Ótestamentumban Isten a törvényen keresztül volt az emberrel kapcsolatban. A törvény általi kapcsolat idejéből Keresztelő János volt a legnagyobb, és mégis az Isten országában a legkisebbnek is mélyebb kapcsolata van Istennel a Szentléleken keresztül. Nekünk nem törvényi, hanem szeretett kapcsolatunk van Istennel. Miután meghallgatta őt az egész nép, még a vámszedők is igazat adtak Istennek azzal, hogy megkeresztelkedtek a János keresztségével, a farizeusok és a törvénytudók azonban elvetették Isten akaratát, és nem keresztelkedtek meg általa. Később Jézus ezt fel is használta ellenük, amikor olyanokat kérdeztek tőle, amikre ő nem akart azonnal válaszolni. Honnan való volt a János keresztsége? Mennyből vagy emberektől? Ők pedig így tanakodtak egymás közt. Ha azt mondjuk mennyből, azt fogja mondani nekünk, akkor miért nem hittetek neki? Ha pedig azt mondjuk emberektől, akkor félnünk kell a sokaságtól, mert Jánost mindenki prófétának tartja. Ezért ezt felelték Jézusnak. Nem tudjuk. Ő pedig így válaszolt nekik. Én sem mondom meg nektek, hogy milyen hatalommal teszem ezeket. Visszatérve Lukács evangéliumához, kihez hasonlítsam tehát e nemzedék tagjait? Kihez is hasonlók? Hasonlók azokhoz a gyermekekhez, akik a piacon ülnek és ezt kiáltják egymásnak. Furuljáztunk nektek és nem táncoltatok. Siratót énekeltünk és nem sírtatok. Mert eljött Keresztelő János, aki nem eszik kenyeret, nem iszik bort, és azt mondjátok, ördög van benne. Eljött az emberfia, aki eszik és iszik, és azt mondjátok, íme falánk és részeges ember, vámszedők és bűnösök barátja. De minden gyermekében igazolódott az ő bölcsessége. Más szóval, mit akartok valójában? Semmi sem jó nektek. János aszkétaként élt, és azt mondjátok, hogy ördög van benne. Én a nép között élek, és azzal vádoltok, hogy falánk és részeges vagyok. Valójában mi lenne jó nektek? Egy farizeus arra kérte őt, hogy egyék vele. Be is ment a farizeus házába, és asztalhoz telepedett. Egy bűnös asszony pedig, aki abban a városban élt, megtudta, hogy asztalhoz telepedett a farizeus házában, és kenetet hozott egy alabástrom tartóban. Megállt mögötte a lábánál sírva, és könnyeivel kezdte öntözni a lábát, és hajával törölgette. Csókolgatta a lábát, és megkente kenettel. Amikor pedig látta ezt az a farizeus, aki meghívta őt, ezt mondta magában. Ha ő volna ama próféta, tudná ki ez, és tudná, hogy ez az asszony, aki hozzáér, bűnös. Ekkor megszólalt Jézus, és ezt mondta neki. Simon, van valami mondani valóm neked. Ő pedig így szólt. Mester, mondd! Erre azt mondta Jézus. Egy hitelezőnek volt két adósa. Az egyik 500 dénárral tartozott neki, a másik 50-nel. Mivel nem volt miből megadniuk, mind a kettőnek elengedte. Közülük vajon melyikük szereti őt jobban? Simon így válaszolt. Úgy gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. Ő pedig ezt mondta neki. Helyesen ítéltél. És az asszony felé fordulva beszélt tovább Simonhoz. Látod ezt az asszonyt? Bejöttem a házadba, vizet lábamra nem adtál, ő pedig könnyeivel öntözte lábamat, és hajával törölte meg. Te nem csókoltál meg, ő pedig, mióta bejöttem, nem szűnt meg csókolni a lábamat. Te nem kented meg olajjal a fejemet, ő pedig kenettel kente meg a lábamat. Ezért mondom neked, neki sok bűne bocsátatott meg, hiszen nagyon szeretett. Akinek pedig kevés bocsátatik meg, kevésbé szeret. Simon egy udvariatlan vendéglátó volt, pedig abban a kultúrában a vendégszeretet nagyon fontos dolog volt. Amikor valakit meghívtál a házadba, akkor a vendégek kint hagyták a szandájaikat az ajtónál, és azonnal jött egy szolga, aki megmosta a lábukat egy tálban, és megtörölte, hogy bejöhessenek a házba. Ezt a szolgát a ház tulajdonosa bocsátotta rendelkezésükre. Akkoriban poros utakon jártak nyitott szandálokban, és ez a lábmosás egy kölcsönösen elfogadott udvariassági szokás volt. Ugyanígy szokás volt, hogy barátaidat csókkal fogadjad, ez általában mindkét arcra adott csók volt, és azon a vidéken még a mai napig is sokfelé ez a szokás. Ezen kívül az is szokás volt, hogy a vendég fejét megkented olajjal, abban a reményben, hogy örömteli időt fogtok közösen tölteni. Ezután következett az első csésze kávé felszolgálása. Cukor nélküli erős török kávé volt ez, igen keserű. Ez azt jelképezte, hogy lemoshatod vele azokat a keserű tapasztalataidat, amelyekben eddig részed volt. A második csésze kávé már nagyon édes volt, a közösen eltöltendő idő örömét és édességét szimbolizálta. Simon igen gyatra vendéglátó volt, mert ezen udvariassági szokások közül egyet sem tartott meg Jézus vendégeskedése alkalmával. Nem mosta meg a lábát, nem kente meg a fejét olajjal, és nem is csókolta meg, amikor belépett a házába. De az asszony könnyeivel öntözte a lábát, folyamatosan csókolgatta, és megkente fejét a kenőccsel. A farizeus Simon pedig ott ült önelégülten, és azt gondolta, hogy ha Jézus igazán próféta lenne, akkor tudná, hogy milyen nővel van dolga. Simon nem érintette volna meg ezt a nőt, mert akkor tisztátalanná vált volna, hiszen az asszony bűnös volt. Én nagyon örülök, hogy Jézust még a bűnösök is megérinthetik. Akár mekkora hibát is követek el, csak ki kell nyújtsam a kezem, és megérinthetem az Urat, mert ő mindig elérhető. Jézus pedig elmondta a történetet a két adósról, és rámutatott, hogy akinek többet bocsátanak meg, az jobban szeret. Így ez az asszony is jobban szereti őt, mert sok bűne bocsátatott meg neki. Az asszonynak pedig ezt mondta. Megbocsátattak a te bűneid. Az asztalnál ülők erre kérdezgetni kezdték egymás közt. Kicsoda ez, aki a bűnöket is megbocsátja? Ő pedig így szólt az asszonyhoz. A te hited megtartott téged. Menj el békességgel. Jézus az emberek számára egy teljesen új kapcsolatot tett Istennel lehetővé, egy olyan kapcsolatot, amely hitáltali üdvözülésen alapul. Itt az asszony hite volt az, amely őt Isten új kegyelmi kapcsolatába juttatta. A megbocsátásunk eredménye pedig mindig a békesség lesz. Ezután városról városra és faluról falura járt, és hirdette az Isten országának evangéliumát. Vele volt a 12 és néhány asszony, akiket gonosz lelkektől szabadított meg, és betegségekből gyógyított meg. Mária, akit Magdalainak neveztek. Sok Mária volt, és ez a Mária egy Magdala nevű helyiségből jött. Azért, hogy megkülönböztessék a többiektől, Magdalai Máriának hívták. Jézust is azért nevezték Názáretinek, mert a Jézus név abban az időben igen gyakori volt a zsidó fiúk között. Mária, akit Magdalainak neveztek, akiből 7 ördög ment ki, Johanna, Kúzának Heródes egyik főemberének a felesége, és Zsuzsánna, de sok más asszony is, akik szolgáltak nekik vagyonukból. Más szóval ezek az asszonyok követték a tanítványokat, és a vagyonukból töltötték be a szükségleteiket. Ők adták nekik az ételt, és minden egyebet, amire szükségük volt. Biztos vagyok benne, hogy ezek az áldozatvállaló asszonyok, akik Jézus szükségletére figyeltek az ő földi szolgálata során, különleges helyet foglalnak el a mennyországban. Nem sokat hallunk róluk, de bizonyára nagyon különleges asszonyok, és nagyon érdekes lesz találkozni velük, és meghallgatni az ő elbeszélésüket a történtekről. Ezután városról városra és faluról falura járt, és hirdette az Isten országának evangéliumát. Pál apostol a milétoszi tengerparton beszélt utoljára az efezusi vénekkel, és ezt mondta. Ti tudjátok, hogy az első naptól fogva, amelyen Ázsia tartományába léptem, hogyan viselkedtem közöttetek az egész idő alatt. Szolgáltam az Úrnak teljes alázatossággal, könnyek és megpróbáltatások között, amelyek a zsidók cselszövései miatt értek. Semmit sem hallgattam el abból, ami hasznos, hanem inkább hirdettem és tanítottam azt nektek, nyilvánosan és házanként. Azt mondta, hogy eképp viselkedtem, és így tanítottam. Sok minden megtanulható egy tanításból, de nem minden. Vannak dolgok, amiket csak megfigyelés által lehet megtanulni mások életéből. Gyakran az emberek által tanított dolgokat megsemmisíti az általuk élt élet, amely teljesen ellentétes az üzenetükkel. Jézus azt élte, amit tanított. Az Isten országának üzenete volt Jézus tanításának lényege. Sok ember összezavarodik, amikor az Isten országáról vagy a mennyek országáról beszél, és vannak, akik a kettőt megpróbálják elválasztani egymástól, és lelki misztikumokat emlegetnek. De ez a két kifejezés ugyanazt a dolgot jelöli. Máté általában a mennyek országáról beszél, a többi evangélium író pedig Isten országáról, de az írásokat vizsgálva láthatjuk, hogy az egyik kifejezés a másik szinonimájaként használatos. A mennyek országa általában arra vonatkozik, amikor az Isten országa eljön a földre, de minden az Isten országában található, ami fölött Isten a király. Amikor Jézus azt mondta, hogy Isten országa közöttetek van, akkor ő maga mutatta be az Isten országát, mert életét teljesen alárendelte az atyának, és bemutatta, hogy milyen az az élet, amelyet teljesen az atyának alárendelve él valaki. Azt mondta, hogy én mindig azt cselekszem, ami kedves az atya szemében. Ha tehát Istennek alárendelt életet élünk, akkor Isten országában élünk. Ilyen egyszerű. És semmi értelme, hogy mindezt misztifikáljuk. Ez annyira egyszerű, hogy még egy gyermek is megértheti, és annyira egyszerű, hogy ha nem leszel olyan, mint egy gyermek, akkor nem is léphetsz be oda. Ha engedelmeskedünk Istennek, és alárendeljük neki az életünket, akkor viszont beléphetünk Isten országába. Jézus erről prédikált az embereknek, és azok már várták, hogy ez a királyság mikor fog eljönni a földre. Főleg a tanítványok gondolták azt, hogy amikor a messiás eljön, akkor azonnal megalapítja Isten országát a földön. De nem ez volt Isten terve. Emlékezzetek csak, hogy ez mennyire fontos volt nekik. Jézus azt mondta, hogy Most el fogok menni, és kérni fogom az atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké, az igazság lelkét. Ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára Szentlélekkel kereszteltettek meg. Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle. Uram, nem ebben az időben állított fel újra a királyságot Izraelnek? Így válaszolt. Nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek. Nagyon türelmetlenek voltak az Isten országáért, teljesen jogosan, mert nyomorúságos körülmények között éltek. Mi magunk is türelmetlenek kell legyünk az Isten országáért, és meg kell mondjam, hogy vannak olyan alkalmak, amikor sírok és kiáltok az Isten országáért. Például, amikor a gyermekekkel való visszaélési statisztikákat olvasom. Meddig késlelkedsz még, Istenem? Meddig engeded, hogy az ember lázadjon az országod ellen? Meddig viseled el ezeket? Azért imádkozom, hogy az Úr hamar jöjjön és alapítsa meg a királyságát, mert nem hiszem, hogy az emberiség még hosszú ideig kibírja ezt az életet. Jézus a jó hírt hozta el a világ számára, azt az üzenetet, hogy el fog jönni az a dicsőséges nap, amelytől kezdve az emberek békében fognak élni egymással, és Isten fog uralkodni a földön. Akkor majd meg fogjuk látni, hogy milyenné teremtette eredetileg Isten a földet, és a sivatagok kivirágzanak, mint a rózsa, patakok és folyók fognak folyni a kiszáradt medrekben, és a kiszikkadt földön tavak keletkeznek. A vak látni fog, a sánta járni és ugrálni, ezekre mutatott Jézus, amikor meggyógyította a betegeket, amikor megetette a sokasságot, azt mutatta meg, hogy milyen lesz majd az Isten országa, és hirdette, hogy milyen szép és dicső dolog az embernek az Isten iránti engedelmességben élni. Amikor Jézus megszületett, az angyalok ezt mondták a pásztoroknak. Ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Az angyalok az Isten országát hirdették, és azt, hogy megszületett a király Betlehemben, ott fekszik egy jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Isten országának állapotát hirdették. Ezt a királyságot pedig az a gyermek fogja elhozni, akiről ezt mondta az angyal. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. És azok, akik uruknak fogadták Jézus Krisztust, beléptek az Isten országába, és most már itt és most is élvezhetik ennek a királyságnak egyes előnyeit. Isten betölti a szívüket szeretettel és békességgel. Amikor nagy sokaság gyűlt össze azok közül is, akik városról városra csatlakoztak hozzá, ezt mondta nekik példázatban. Kiment a magvető vetni. Vetés közben némelyik mag az útfélre esett, és eltaposták, vagy megették az égi madarak. Némelyik a sziklás földre esett, és amikor kihajtott, elszáradt, mert nem kapott nedvességet. Némelyik a tövisek közé esett, és amikor vele együtt felnőttek a tövisek is, megfojtották. Némelyik pedig a jó földbe esett, és amikor felnövekedett, százszoros termést hozott. Majd emelt hangon hozzátette. Akinek van füle a hallásra, hallja! Jézus gyakran mondta ezt, hogy akinek van füle a hallásra, hallja. És valóban mennyire fontos, hogy legyen fülünk meghallani azt, amit Isten mond nekünk. Folyamatosan azért imádkozom, hogy az Isten adjon nekem fület arra, hogy meghalljam, amit ő mond. Ez nem csak a hallást, hanem a megértést is jelenti. Hogy megértsük azt, amit üzen Isten a mai embereknek. Istenem, mi az üzeneted? Mit akarsz mondani nekem? Istenem, add, hogy megértsem, adj fület a hallásra. Meg kell értsem, hogy nem tudok tanulni a lélek tanítása nélkül. Bármilyen intelligens is vagyok, nem tudok lelki igazságokat megtanulni, ha Isten lelke nem irányítja értelemre a szívemet. A nem lelki ember pedig nem fogadja el az Isten lelkének dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti. Sőt, megismerni sem képes, mert csak lelki módon lehet azokat megítélni. Istenem, adj nekem fület a hallásra! Ekkor megkérdezték tőle a tanítványai, hogy mit jelent ez a példázat. Ő ezt mondta. Nektek megadatott, hogy értsétek az Isten országa titkait, de a többieknek példázatokban adatik, hogy akik látnak, ne lássanak, és akik hallanak, ne értsenek. A példázat pedig ezt jelenti. A mag az Isten igéje. Az Isten igéjét tehát az emberek különbözőképpen fogadják, és az Úr itt jelképesen bemutatja nekünk az emberek négy különböző csoportját. Akiknél az út félre esett, azok meghallották az igét, de azután jön az ördög, és kiragadja szívükből, hogy ne higgyenek és ne üdvözüljenek. Velük semmi nem történik, nem érinti meg a szívüket az ige, olyan, mintha meg sem hallották volna. Akiknél a sziklás földre esett, azok, amikor hallják, örömmel fogadják az igét, de nem gyökerezik meg bennük, ezek hisznek egy ideig, de a megpróbáltatás idején elpártolnak. Ez azokra vonatkozik, akik nagy érzelmi fellángolásban hallják meg az igét. Akiknél a tövisek közé esett, azok hallották az igét, de amikor elmennek, az életgondjai, gazdagsága és élvezetei megfojtják azt, és nem érlelnek termést. Meghallják, megértik, de a gyümölcshozási képességüket az életgondjai és élvezetei megakadályozzák. Akiknél pedig a jó földbe esett, azok igaz és jó szívvel hallgatják az igét, meg is tartják, és termést hoznak álhatatossággal. Ha megvizsgálod a saját életedet, milyen földbe esett az Isten igéje a te esetedben? Melyik kategóriába tartozol? Vizsgáld meg őszintén a szívedet, és kérdezd meg, hogy hozok-e gyümölcsöt, és ha nem, akkor miért nem? A gondok, a gazdagság, az élvezetek iránti vágy folytják meg a terméseimet? Milyen a te szívedben a talaj az ige számára? Istenem, segíts, hogy álhatatosan és türelmesen tegyük a jót, és akkor a gyümölcs nem fog elmaradni a maga idejében. Aki lámpást gyújt, nem takarja le edénnyel, ágy alá sem rejti, hanem a lámpatartóra teszi, hogy akik bemennek, lássák a világosságot. Mert nincs olyan rejtett dolog, amely napvilágra ne kerülne, és nincs olyan titok, amely ki ne tudódna és ismerté ne válna. Vigyázzatok tehát, hogyan hallgatjátok, mert akinek van, annak adatik, de akinek nincs, attól az is elvétetik, amiről azt gondolja, hogy az övé. Milyen fontos, hogy felhasználjam azt, amit Isten nekem adott, az ő dicsőségére. Ha ezt megteszem, akkor Isten még többet fog adni. Az Úr azt mondta, jól van jó és hű szolgám, a kevesen hű voltál, sokat bízok rád ezután. És mindig ez az Isten munka módszere. Ha a kis dolgokon nem vagy hűséges, akkor ő nem fog tovább vezetni. Sokan azt akarják, hogy már az elején valami hatalmas dolgot végezzenek Istennek. Nincs idejük gyermekeket tanítani a vasárnapi iskolában, vagy a kicsikre vigyázni, mert nagy dolgokat akarnak tenni. De Isten mindig a ranglétrán keresztül léptet előre. Azok, akik a kis dolgokban szorgalmasak, később többet fognak kapni Istentől. De ha nem vagy hűséges a kicsin, akkor ki fogja rád bízni Isten országának dolgait? Egyszer elmentek hozzá anyja és testvérei, de nem tudtak Jézushoz jutni a sokaság miatt. Ezért tudtára adták neki. Anyád és testvéreid kint állnak és látni szeretnének. Ő azonban így válaszolt. Az én anyám és az én testvéreim azok, akik Isten igéjét hallgatják és megtartják. Az előző történetben és itt is a cselekvésen van a hangsúly. Jézus azt mondja, hogy a vele való kapcsolatunk testvéri kapcsolat abban az esetben, ha megtesszük, amit kér tőlünk. Történt egy napon, hogy Jézus tanítványaival együtt hajóra szállt, és így szólt hozzájuk. Menjünk át a tó túlsó partjára. El is indultak. Miközben hajóztak, ő elaludt. Ekkor szélvihar csapott le a tóra, és a hajó kezdett vízzel megtelni, úgyhogy veszélyben forogtak. Ekkor oda mentek hozzá, felébresztették, és így szóltak. Mester, mester, elveszünk! Ő pedig felkelt, ráparancsolt a hullámokra, mire azok lecsillapodtak, és csendesség lett. Aztán ezt kérdezte tőlük. Hol van a ti hitetek? Ők pedig megrettenve és csodálkozva így szóltak egymáshoz. Hát ki ez, hogy a szeleknek és a vizeknek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki? Jézus megfeddi őket a hitetlenségük miatt, pedig a hajó majdnem elsüllyedt. Minden arra mutatott, hogy a víz alá fognak merülni, mégis azt kérdezte tőlük, hogy hol van a ti hitetek? Nem figyeltek rá igazán, amikor előzőleg azt mondta nekik, hogy menjünk át a tó túlsó partjára. Amikor Jézus azt mondja, hogy átmegyünk a túlsó partra, akkor semmiképpen sem lehet elsüllyedni. Akinek van füle a hallásra, hallja. De ők nem hallgattak rá figyelmesen. Ezért fedte meg őket a hitetlenségük miatt. Azután áthajóztak a gadaraiak földjére, amely Galileával átellenben fekszik. Gadara városát nemrég fedezték fel, és jelenleg az archeológusok dolgoznak a területen. A Golán-fennsíkon keresztül kezdtek építeni egy utat, és így bukkantak a romokra. Az érdekesség az, hogy nem messze ettől a helytől található az egyetlen meredek szikláspart a galileai tengeren. Így kikövetkeztethető, hogy Jézus hol szállt partra ebben a történetben. Amikor partra szállt, a város felől szembe jött vele egy ember, akiben ördögök voltak. Már régóta nem vett magára ruhát, és nem házban lakott, hanem sírboltokban. Amikor meglátta Jézust, felkiáltott, leborult eléje, és hangosan ezt mondta. Mi közöm hozzád, Jézus, a magasságos Isten fia? Kérlek, ne gyötörj engem! Jézus megparancsolta ugyanis a tisztátalan léleknek, hogy menjen ki ebből az emberből. Mivel az régóta tartotta megszállva, láncokkal és bilincsekkel kötözték meg, úgy őrizték, de ő elszaggatta a kötelékeket, a gonosz lélek meg a pusztába hajtotta. Jézus erre megkérdezte tőle. Mi a neved? Az így felelt. Légió, mert sok ördög költözött bele. Ezek nagyon kérték őt, ne parancsolja őket vissza az alvilágba. Az írásokban négy különböző helyet említenek a gonosz halottak és az engedetlen angyalok és lelkek számára. A Tartarus az a hely, ahol egyes engedetlen angyalok láncokba verve várják az ítélet napját. A föld középpontjában található a Hádész, amelyet a héberben Seolnak hívnak, és gyakran sírhelynek vagy pokolnak fordítanak. Krisztus halála és feltámadása előtt a Hádész két részből állt, és a Lukács 16. fejezetében lesz róla szó. Amikor Jézustól egy jelet kértek, akkor ő azt válaszolta. E gonosz és parázna nemzedék jelt követel, de nem adatik nekik más jel, csak a Jónás próféta jele. Mert ahogyan Jónás 3 nap és 3 éjjel volt a halgyomrában, úgy lesz az emberfia is a föld belsejében 3 nap és 3 éjjel. Amikor tehát Jézus meghalt, akkor lement a pokolba a föld gyomrába. Péter szerint pedig az ott fogva tartott lelkeknek prédikált, és Pálnak az efezusiakhoz írt levele szerint, amikor feltámadt, akkor szabadon engedte ezeket a fogvatartottakat, beteljesítve Ézsaiás proféciáját, és ők vele együtt felmentek a mennyországba. Valahol a földön található egy csatorna, amely a föld felszínéről kiindulva lemegy a Hádészba. Ezt a Bibliában Abúszónak hívják, lefordítva pedig feneketlen kútat jelent. Ebben a csatornában laknak a gonosz lelkek, és az Antikrisztus is innen fog színre lépni. Amikor a sátánt megkötözik Krisztus 1000 éves földi uralmának idejére, akkor őt is ebbe a csatornába fogják dobni. A Jelenések könyvében olvashatjuk, hogy egy angyal átveszi az abúszó kulcsát a nagy nyomorúság idején, és kinyitja a csatornát, ahonnan különböző démoni teremtmények hordái fognak előjönni, és megtámadják a földön levő embereket. A fantáziafilmek rendezői meg sem közelítik e démoni teremtmények működését, amelyek következtében a föld lakosságának egyharmada fog elpusztulni. Az első 6 hónapban csak az emberek megsebesítésére lesz hatalmuk, de később nagyon sok embert meg is fognak ölni. Amikor Jézus ismét eljön és elpusztítja az Antikrisztust és a hamis prófétát, akkor ezeket élve fogják a gehennába dobni. A gehenna pedig külső sötétséget jelent. Vajon milyen távolra terjed az univerzum? Olyan galaxisokat is ismernek, amelyek 12 milliárd fényévnyire vannak a Földtől. Ha a legtávolabbi galaxison túlhaladsz az univerzumban, egészen addig, amíg a galaxisok fénye már nem ér el, lehet, hogy ott található a gehenna. De az is lehet, hogy a gehenna egy fekete lyuk, amely mindent magába szív, és ahol olyan nagy a gravitáció, hogy még a fény sem tud megmaradni. Ezt a Bibliában külső sötétségnek hívják. 1000 évvel a megkötözése után a sátánt és a démonokat kiengedik az abúszóból, a kútból. Ebben a történetben a démonok azért könyörögnek Jézusnak, hogy ne dobja őket ebbe a feneketlen kútba, az alvilágba. Tudják, hogy egyszer el fog jönni az idő, amikor ők oda fognak kerülni, de most még szabadságot akarnak. És nagyon érdekes, hogy Jézus engedett a kérésüknek. Ott a hegyen legelészett egy nagy disznónyáj. A disznók tartása törvénytelen volt a zsidóknál, és ezek az emberek fekete üzlet tulajdonosai voltak. Azt kérték tehát a gonosz lelkek, engedje meg, hogy azokba mehessenek. Ő pedig megengedte nekik. Kijöttek hát az ördögök az emberből, és belementek a disznókba. Ekkor a nyáj a meredekről a tóba rohant, és belefulladt. A pásztorok a történtek láttára elfutottak, és hírül vitték ezt a városba és a falvakba. Az emberek erre kijöttek, hogy lássák, mi történt. Amikor odaértek Jézushoz, és ott találták ezt az embert, akiből kimentek az ördögök, amint felöltözve is épp elmével ült Jézus lábánál, megrettentek. Akik látták, elbeszélték nekik, hogy hogyan szabadult meg a megszállott. Ekkor Gadara vidékének egész népe kérte őt, hogy távozzon közülük, mert nagy félelem lett urrá rajtuk. Jézus ekkor hajóra szállt, és visszatért. Hát nem tragikus, hogy az embereket jobban érdekelte a disznóik elvesztése, mint ennek az embernek a szabadulása? Az az ember pedig, akiből kimentek az ördögök, arra kérte, hogy vele maradhasson. De Jézus elküldte, és ezt mondta neki. Térj haza, és beszéld el, mit tett veled az Isten. Ő pedig elment és hirdette az egész városban, hogy milyen nagy jót tett vele Jézus. Amikor Jézus visszatért, a sokasság örömmel fogadta, mert mindnyájan várták őt. Mekkora ellentét! Az egyik parton azért könyörögnek, hogy menjen el közülük, a másik parton pedig örömmel várja őt a sokaság. Ekkor egy Jairus nevű ember jött hozzá, aki a zsinagóga előjárója volt. És Jézus lába elé borulva kérlelte, hogy jöjjön el a házába, mivel egyetlen leánya, aki mintegy 12 éves volt, halálán van. Menet közben a sokaság minden oldalról szorongatta. Ekkor egy asszony, aki 12 éve vérfolyásos volt, és minden vagyonát az orvosokra költötte, de senki sem tudta meggyógyítani, odament, hozzáférkőzve megérintette a ruhája szegélyét, és azonnal elállt a vérfolyása. Jézus ekkor ezt kérdezte. Ki érintett engem? Amikor mindnyájan tagadták, Péter így válaszolt. Mester, a sokaság szorongat és tolong körülötted. De Jézus ezt mondta. Valaki érintett engem, mert észrevettem, hogy erő áradt ki belőlem. Nagyon érdekes, hogy egy ekkora nagy tolongó sokaság közepette egy valaki megérinti őt. Az ő érintése különbözött a többiek szorongatásától és lögdösődésétől. Érdekes, hogy az Úr még egy nagy sokaság közepette szorongatva is tud egyéni szolgálatot tenni az embereknek. Ma este mi is itt vagyunk, egy nagy sokaság. Sokan szorongatnak, tolakodnak, de vajon hányan érintik meg őt? Vajon hányan fogadják el Jézus érintését az életükben? Hányan nyúlnak ki hitben? És hányan érintik meg igazán az Urat? 2 egymással ellentétes eset áll előttünk. 12 évvel ezen események előtt ez az asszony egy gyógyíthatatlan betegségbe, vérfolyásba esett. Sok doktort meglátogatott már, és azok addig kezelték őt, míg elfogyott a pénze, de az állapota nem javult, hanem egyre csak romlott. Abban a társadalomban, ha egy nő vérfolyásos volt, az tisztátalanságot jelentett, és ezért nem léphetett be az Isten tisztelet helyére. 12 éve küzdött ezzel a betegséggel, a törvény szerint elvesztette a férjét, mert nem érinthette őt, nem imádhatta Istent a zsinagógában, és valószínűleg, hogy nagyon le is gyengült betegségek következtében. 12 évig sötétségben élt reménytelenül. 12 évvel a történetünk előtt Jairus házában született egy kislány, aki nagy örömöt és boldogságot, fényt és nevetést hozott abba a házba. 12 éven keresztül szeretettel és örömmel figyelték a szülei, hogy hogyan növekedik és hogy hogyan kezd kifejlődni az ő kedves kis személyisége. Egyik házban 12 év sötétség és reménytelenség, a másikban pedig 12 év nevetés és gyönyörűség. Két egymástól teljesen eltérő helyről közelítenek Jézushoz. Mindkét esetben a fény kihunyt. Az asszony egyre rosszabbul érezte magát, nem volt már több pénze, csak egyetlen reménye, hogy megérintse Jézust. Ennek az apának a lánya pedig haldoklott, az a lány, aki annyi örömöt és boldogságot okozott neki. Egyetlen reménye volt neki is, hogy elérjen Jézushoz. Amikor Jézus az ő háza felé sietett, hiszen sürgős volt, mert a lány haldoklott, hirtelen megállt. El tudom képzelni, hogy Jairus bosszankodni kezdett, hogy minek áll meg ilyen semmiség miatt, hogy ki érintette meg. Menet közben a tömeg tolakodott, szorongatta őt, és elképzelhető, hogy Jairus ezt mondta. Uram, gyerünk a házamhoz, mert haldoklik a kislányom. Nem érted, hogy ez milyen sürgős? Miért állsz meg egy ilyen apróságért, hogy ki érintett meg ebben a hatalmas tömegben? De Jézus kitartó maradt annak ellenére, hogy a tanítványok is azt kérdezték, hogy miért kérdezel ilyen dolgot itt a tömeg közepette? Jézus azt mondta, valaki érintett engem, mert észrevettem, hogy erő áradt ki belőlem. Mikor az asszony látta, hogy nem maradhat észrevétlen, remegve előjött, eléje borult, és elbeszélte az egész nép előtt, hogy miért érintette meg őt, és hogy miként gyógyult meg azonnal. 12 éve száműztek a társadalomból, de abban a pillanatban, amikor megérintettem, tudtam, hogy meggyógyultam. Megállt a folyás, éreztem, tudom. Jézus pedig ezt mondta neki. Leányom, hited megtartott téged, menj el békességgel. Még beszélt, amikor jött valaki a zsinagógai előjáró házától, és így szólt. Leányod meghalt, ne fáraszd tovább a mestert. Amikor Jézus ezt meghallotta, ezt mondta neki. Ne félj, csak higgy, és meggyógyul. Amikor bement a házba, senkit sem bocsájtott be, csak Pétert, Jánost, Jakabot, meg a kislány apját és anyját. Mindnyájan sírtak, és gyászolták a leányt, de ő így szólt hozzájuk. Ne sírjatok, nem halt meg, csak alszik. Erre kinevették, mert tudták, hogy meghalt. Ő azonban megfogta a leány kezét, és szólította. Leányom, ébredj! Ekkor visszatért bele a lélek. Ez a mondat arra utal, hogy a lelkünk elhagyja a testünket a halálkor, és egy új testbe költözik. Én valójában nem ez a test vagyok, hanem az a lélek, amely ebben a testben lakozik. A test csak egy sátor, amelyben eltöltök egy kis időt. Isten ezt arra teremtette, hogy a földi körülmények között élhessek benne, és arra, hogy ezen keresztül kifejezhessem magamat. De a test nem én vagyok, hanem én a lélek vagyok, amely e testben lakozik. A kislány már halott volt, mert a lélek kiköltözött belőle, de aztán ismét visszaköltözött. És azonnal felkelt. Jézus pedig meghagyta, hogy adjanak neki enni. Szülei nem tudtak hová lenni az ámulattól, ő pedig megparancsolta nekik, hogy senkinek ne mondják el, ami történt. Érdekes kis betekintések Jézus szolgálatának csodatételeibe, amelyet Lukács a doktorok gyógyítás iránti érdeklődésével írt le. gyakran használt görög orvosi kifejezéseket, amelyeket a klasszikus görögöknél is olvashatunk.